Szeretettel és örömmel köszöntelek én is minnyájatokat ezen a meleg szombati délelőttön. És a gyermekeket is szeretettel köszöntöm, bár jelzem, hogy nem azonnal szólnék hozzátok, hanem csak egy néhány perc múlva, de azért maradjatok, és majd jelzem aztán, hogyha helyetekre mehettek. Egy igét szeretnék, illetve egy igének egy részletét szeretném felolvasni alapgondolatként. Jelenések könyve 14. fejezetéből, Jelenések könyve 14. fejezetéből a 7. versnek egy gondolatát. Ez így hangzik: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Nem olvasom tovább. Ugye sokan ismeritek, hogy a három angyal üzenetének, a hármas angyal üzenetének az első üzenetnek is egy részlete ez. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És hogy ezen gondolkoztam, egy mondatot találtam a Korszakok nyomában című könyv Szentírás védőbástya című fejezetében, és ezt a mondatot is társítanám ehhez a igéhez. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban cselekszenek. Kapcsoljuk össze most. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ugye sokan ezt ugye a lelkünkben hordjuk, hogy úgy szeretnénk félni az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Szeretnénk ezt üzenetként is hirdetni az emberek számára, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Nyilván megvan ebben a magunk küzdelme, egyénileg is, közösségileg is. És amikor ezt a mondatot olvasom, hogy viszont csak akkor tudjuk megdicsőíteni Istent, hogyha helyes fogalmaink vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, tehát hogyha a lelkünkben, a gondolatainkban rend van, értjük, ismerjük, helyes fogalmaink vannak, helyes elképzeléseink vannak, és ezzel összhangban is élünk. Tehát nem csak a gondolat van a helyén, hanem az élet is ezt tükrözi, ezt mutatja. És ezzel szeretném bevezetni azt a már régebben is, illetve nem túl régen, kb. Egy éve bennem forgolódó gondolatot, ami annak nyomán kerekedett ki, hogy itt elég sokat beszélgettünk az alkotmányról. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy a világegyetemünknek vajon van-e alkotmánya. És ha van, akkor micsoda? Mert én is úgy nőttem föl gyülekezetben, hogy a 10 parancsolatot, azt sokat hallottam. Az ítéletről is hallottam. És sok más, ami közösségünket jellemző tanításról sokat hallottam. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy vajon a világegyetemünknek van-e alkotmánya. És nagyon egyszerű, mert a Bibliát, ha föllapozza valaki, akkor nem kell túl sokat gondolkodni, hogy ezt megtalálja. Két hatalmas alappilléren nyugszik a világegyetemünk alkotmánya, és azért említettem a 10 parancsolatot is, mert ugye hát talán nem mondok újat ezzel, hogy a törvényeket az alkotmányra építik. Tehát törvényeket alkalmazni alkotmány nélkül, az nem lehet. Nem éri el úgy a célját, és torz alkalmazás jelenik meg, hogyha az alkotmányra nem épül, nem az alkotmányra épülnek a törvények. Ezt csak azért mondom, hogy majd a végén példákat hozok, hogy a 10 parancsolat képviselésénél vajon ezek az alkotmányos elvek hogyan vannak meg. Mi az a két alappillér, és majd nem sokára szólok a gyerekeknek, mi az a két alappillér, ami a világegyetemünket, és most hagyj kérlek benneteket, hogy egy kicsit lépjünk ki gondolatban a Földünkről. Hagyjuk a meleget, hagyjuk a küzdelmeket, hagyjuk ezeket a problémákat, amik itt a Földön vannak, hanem tényleg valahol úgy hitben és gondolatban próbáljunk kilépni a világegyetembe, ahol nincs bűn, ahol a bűnnek semmiféle következménye nincs, és gondoljuk meg, hogy az Isten az egész világegyetemet milyen alkotmányos elv szerint irányíthatja, amit mi a Bibliából elolvashatunk. Két hatalmas alappillére van. Ugye a kezemmel mutatom, melyik az egyik, melyik a másik. Melyik az egyik nagy alappillére a világegyetem alkotmányának? Az úgy szól, hogy az Isten a szeretet. A szeretetben mi van még benne, kérdezem? Mi az, ami az Istennél a szeretettől elválaszthatatlan? Az igazság. Az igazság és a szeretet az Istennél egy. Ezt azért nem is fogom külön hangsúlyozni, az igazság és a szeretet az Istennél egy. Ha én azt mondom, hogy szeretet, akkor nyugodtan mondhatjátok azt is, hogy igazság. Vagy fordítva. Ugye hát ez is egy Bibliából vett gondolat. Jézusról is, amikor megjelent a Földön, akkor azt olvassuk róla, hogy teljes volt. Szeretettel és igazsággal. Kegyelemmel és igazsággal. Mi a másik alkotmányos elve a világegyetemnek? Nyilván az igazságot már nem mondhatjuk. Mi a másik? Az ugyanitt van, a szeretetben. Az el nem bukott világ lakóira gondoljatok, mondjuk az angyalokra, és itt fogok majd a gyerekektől kérdezni valamit. Nem. Igen, azt mondjátok, hogy az engedelmesség, vártam is, hogy ez elhangzik, de nem, és nem is a szolgálat. Még az is itt van. A másik alkotmányos alap a szabadság. A szabadság. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És nyilván a teremtés történetnél már is olvashatjuk, hogy az Isten lelke lebegett a fizek felett, és az Isten szeretet. És gondoljuk csak meg egy kicsit, mielőtt tovább lépnénk, még a felnőtteket kérdezek, és rögtön a gyerekeknek mindjárt fölteszem a kérdéseimet. Lehet-e bárki boldog? Mi is. De különösen mondjuk az el nem bukott világ teremtményeire, az angyalokra gondoljunk, akikről a Biblia beszél, hogy sokan vannak az angyalok. Lehet-e egy teremtmény boldog, hogyha nincs szabadsága? Lehet-e egy teremtmény boldog, hogyha nem érhet szeretetben? Bármelyiket, ha elvesszük, itt rövidítenék egy picit a meleg miatt, hogy könnyű legyen végigfigyelnetek, de ha bármelyiket elvesszük egy teremtménytől, nincs boldogság. És Jézus a hegyi beszédet mivel kezdte? Boldogok, boldogok. De hozzáteszem, hogy a földi boldogság sajnos töredékes. Nem úgy működik, mint az angyalok az el nem bukott lények világában. Más a mi világunk. Valahogy a szabadsága, és itt kérdezem a gyerekeket. Gyerekek, mi az, hogy szabadság? Mondjatok, segítsetek nekem, amikor ezt a szót mondom, hogy szabadság, akkor ti mit mondanátok rá? Mi az? Mi az, hogy szabadság? Nektek mi az, hogy szabadság? Mikor érzitek magatokat nagyon szabadnak?
Nem kell iskolába.
Például nem kell iskolába menni. Mert az iskolában mi van? És tanulni? Az kötelező? Azt mondják, hogy kell tanulni. És ahol kell, meg kötelező, ott nincsen szabadság? Ugye úgy érezzük, hogy ott nincs szabadság. Ott valamit csinálni kell, amit nem akarok, ott nincs szabadság. Na mit, még mondjatok valamit. Mit mondanátok? Mi az, hogy szabadság? Olyan sokat dolgoztál már. Nyilván a felnőttek lelkébe élted bele magadat. Mondjatok még magatok területéről, gyerekek, hogy mi az, hogy szabadság? Mikor érzitek magatokat igazán szabadnak? Oviba se kell. De csomó dolgot nem kell csinálni, már is szabadok vagyunk. Még segítsetek, mi az, hogy szabadság? Ne csak azt mondjátok, hogy valami nincs, hanem mondjatok valamit, ami egy kicsit úgy kibontja, hogy az a szabadság, és ne azt mondjátok, hogy valami nem, hanem valami igen. Mondjuk elmegyünk nyaralni. És a nyaralás az miért szabadság? A nyaralás az miért szabadság? Miért ad olyan érzést, hogy olyan szabadok vagyunk? Mert ha otthon vagyunk, akkor sincs szabadság. Aha, ugye érzitek. Figyeljétek, felnőttek, a gyermekek válaszait. Tanulságos. Igen? Mikor érzitek? Futkározni szabad. Nagyon jó. Akkor szabad. Na most én a gyerekek nyelvén megfogalmazok valamit. Csak nem hallottam a válaszatokba, de hát, ha én ki tudom mondani. A szabadság az, amikor azt csináltok, amit akartok. Szabadság? Amikor azt csinálhattok, amit akartok. Nem? Én azt mondanám, hogy azért a szabadság, amikor azt csinálok, amit akarok. És kérdezek tőletek valamit. Az angyalok a mennyben vajon azt csinálnak, amit akarnak? Mindig? Nem? Akkor ők nem szabadok. Ha az angyalok a mennyben nem azt csinálnak, amit akarnak, akkor ők nem szabadok. Vajon az angyalok a mennyben azt csinálnak, amit akarnak? Én megkockáztatom, azt mondom, hogy de igen. Az angyalok, az Isten angyalai, az el nem bukott lények a mennyben azt csinálnak, amit akarnak mindig. És tudjátok, hogy miért merem ezt mondani ilyen határozottan? Mert az angyalok nem boldogtalan lények. Szabadság nélkül, ha valaki nem azt csinálja, amit akar, nem tud boldog lenni. És figyeljétek csak, ha az Isten világkormányzásának két nagy alappillére van, egyébként most nyugodtan helyetekre is mehetek, ha gondoltok, ennyit szerettem volna most csak kérdezni tőletek, bár figyelhettek tovább, mert olyanokat próbálok mondani, hogy megértitek talán egyiket, másikat. ha az Isten angyalai a mennyben, amikor én azt mondom, hogy azt csinálnak, amit akarnak, az Istennek a világkormányzását két nagy alappillér alkotja, a szabadság és a szeretet. Az angyalokról azt mondom, hogy azt csinálnak a mennyben, amit akarnak, de ők mindig szeretet szerint akarnak gondolkodni és cselekedni. Ők mindig szeretetek akarnak tenni, és igaz dolgokat akarnak tenni. Tehát azt csinálnak, amit akarnak. Amikor ők azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten parancsolatának a teljesítői, akkor ez számukra nem hiszem, hogy kényszer, hanem alig várják, hogy ezt tehessék. Szabadon, önként, szeretettel és boldogan. Mit ér az a szolgálat, mit ér az a parancs teljesítés, ami kényszerből van? Ugye a gyerekeknek a szavait hallottátok. Amikor valamit kell, meg kötelező, meg fárasztó, meg nem azt csinálom, amit szeretnék, akkor az nem szabadság. És az Isten világkormányzásának az egyik legfontosabb elve a szabadság. Ahol az Isten lelke jelen van, nyilván ezt más értelemben is kibonthatnánk ezt az igét, hogy ott a szabadság. Ez a bűnből való szabadításra nézve is gyönyörűen kibontható. Most én emelre szeretném a hangsúlyt tenni. És a gyerekeknek még talán ezt is mondom. Ugye az a szabadság hiánya, amikor nem tehetem azt, amit szeretnék. Ugye gyerekek? Vagy az is, amikor valamit meg kell tenni, pedig nem szeretném. Ott is nem vagyok szabad. És gondoljátok meg újra, és tovább is lépek, hogy valóban így van ez, hogy egy teremtmény csak akkor lehet boldog, hogyha szeretetben élhet, és hogyha szabadságot kap. A baj ott kezdődik a mi világunkban, hiszen bejött a bűn által a halál, és az Isten adott számunkra korlátokat, hogy óvjon, hogy a szabadsággal visszaélve ne menjünk a vesztünkbe. És nekünk itt a gondunk. Ezt gondoljátok végig, nincs időm rá, esetleg délután, ha valaki marad, akkor még erről beszélgetünk. Ugye a törvényre is, a 10 parancsolatra is nagyon sokszor azért haragszanak, mert korlátot látnak benne. Akadályt, meg kötelezést, meg tiltást, meg felszólítást. Nyilván ezeket úgy látjuk, hogy a mi emberi természetünkhöz nem igazodik, hiszen a törvény lelki, én pedig testi vagyok, bűn alá rekesztve. Hát nem tetszik az Isten törvénye. Vagy Pál azt mondja, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, de nem tudom teljesíteni. Rab vagyok, a bűnnek a fogja vagyok. És hiába gyönyörködöm az Isten törvényében, nem vagyok vele összhangba. És ezért inkább a törvényt félre kell tenni sokszor. Így gondolkodnak. Egyébként a világegyetemre, ha kitekintettünk, most gondoljunk bele abba, hogy a világegyetem óriási. És a világegyetem szempontjából a mi földünk mekkora? Kérdezem a nagyobb fiatalokat, a nagyobb gyerekeket. A mi földünk a világegyetemben mekkora? Igen, mint egy homokszem. Hogyha kimegyünk a tengerpartra, és egy homokszemet így elfricskázok, hogy észre se veszi senki, odébb rakok egy homokszemet, az észreveszi azt valaki? Föltűnik az valakinek egy homokszem a tengerparton, amikor tele van homokkal? De még egy lapáttal, még egy vödörre, egy teherautóval se venni észre, hogyha milliárd számra vinnénk el a homokszemeket. Az Isten ezzel a homokszem földünkkel a szabadság és a szeretet elve szerint szeretne bánni. Egyébként rengeteg történetet elkezdtem végigolvasni, egy keveset szeretnék majd megosztani nem sokára veletek, mert rengeteg történetnek megadja a válaszát, hogyha ezt a két alapelvet komolyan veszitek, vagy komolyan veszem én is. És azt is olvastam Ellen White-nak az egyik gondolatában, a Kiben bízhatunk 932. oldalán, könnyebb elpusztítani a világot, mint megjavítani. Tehát ha valami elromlik, amikor rengeteg van belőle, akkor egy pici homokszemet elromlott, félredobom. Könnyebb lett volna elpusztítani a világot, mint megjavítani. Krisztus mégis az életét adta, hogy megjavítsa. De gondoljuk meg, miért? Hát miért nem pusztított el? Egyszerűbb lett volna sátánt is, a világunkat is, az egész bűnproblémát félretenni, nem lenne miről beszélnünk. Se így, se úgy, se a bűnről, sem a egymás között. Az Isten a szeretettel és a szabadsággal mindig él. Ő magát nem fogja megtagadni. Nem csak az el nem bukott lények között él a szabadságnak és a szeretetnek az elve, hanem itt a bűnvilágában is. De gondoljátok meg, mondom ezt a nagyobb gyerekeknek, ők talán már felfogják, amit kérdezek. Gondoljátok meg, hogy hogy lehet bűnt, rosszat, ellenséget kezelni, hogyha csak két lehetőségem van, a szeretet és a szabadság. Amikor teremtményről van szó, amikor emberekről van szó, gondolkodó, érző, vágyakat, akaratokat kifejezni tudó lényekről van szó. Hogy tud az Isten olyan lényeket kezelni, akik ellene lázadtak, akik elromlottak, akik gonosszá lettek, akik ellene támadnak, hogyha csak a szeretetet és a szabadságot veheti igénybe? Hogyan bánnátok az ellenségeitekkel? Ugye mi gyerekként felnőttünk úgy, hogy ha valaki megtámad, akkor visszakapja. És én legyőzöm. És a fiatalokban, a fiúkban ez van, hogy ha ő ezt adta, akkor én kétszer, és akkor én leszek az erősebb. Tehát erőből és hatalomból megoldom. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor emberekről van szó, emberekről, teremtményekről van szó, akkor nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Hogy lehet, és ahol az Isten lelke, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Hogy lehet szabadsággal és szeretettel ellenséget kezelni? Hogy kell? Lehet egyáltalán szabadsággal és szeretettel ellenséget kezelni? Lázadást kezelni? Bűnt kezelni? Hogy kell? Hogy lehet? Hát lett volna az Istennek hatalma elpusztítani a földünket? Persze. Könnyebb lett volna? Könnyebb lett volna. Akkor miért az történik, ami? Mert ő magát nem tagadhatja meg. Ezt a két világegyetemet kormányzó két alkotmányos elvet nem fogja szembefordítani önmagával. Még amikor a bűnbe jön, akkor sem. Ugye ezt olvassuk Ezékiel 4. fejezet, Zakariás 4. fejezet 6. versében. Figyeljük csak meg, hogy mit tesz az Isten. Az aranymondás a Bibliának úgy hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Adja az ő egyszülött fiát. Eljön Krisztus, megüresíti magát mindattól, ami az isteni formához, az isteni léthez köti, emberekhez hasonlóvá lesz, és most hozzáteszem ezt a gondolatot, és bemutatja Krisztus a földünkön azt, hogy hogy kell emberként, emberfiaként szeretettel és szabadsággal élni. És mi mit teszünk azzal a valakivel? Mit teszünk mi emberek azzal a Krisztussal, aki szeretettel és szabadsággal él? Azt mondja a Dániel könyve 9. fejezete, hogy kiírtatik. Mi kiírtjuk? Kiírtottuk a Messiást. Tehát jön valaki a mennyből, aki a szeretetnek és a szabadságnak az életét jön itt közöttünk gyakorolni, bemutatni, élni. Minden megnyilatkozása erről szól. Itt nyilván gondolatok ébrednek föl bennetek, amikor én ezt kimondom. Történetek sora jöhet elő, hogy és ez, és az, és az, és amaz. Erről szólhat esetleg délután, vagy még máskor magatok között, ha beszélgettek. Jön és úgy tanít, úgy nyilatkozik Krisztus, hogy ő mindig a szeretettel és a szabadsággal él, és szól, és cselekszik. És mi emberek a szeretetet és a szabadságot kiírtjuk. Most direkt mondom a két tulajdonságot, most nem annyira Krisztusnak a személyére teszem, hanem mintha arra tenném, hogy mi szeretetet és szabadságot pusztító életmódot folytatunk. Mert a megnyilatkozásaink olyanok, és nem tudunk mit kezdeni a szeretettel és a szabadsággal. Beszélünk róla. Mi, amikor a szabadságot emlegetjük, akkor azt szeretnénk, hogyha azt csinálhatnánk mi is felnőttként, amit akarunk. Igen ám, csak mi a szabadsággal örökké visszaélnénk lehet. Mert amikor önzéssel és mások tönkre tételével vagyunk esetleg telítve, azon a területen, ha szabadságot kapunk, akkor az életpusztítás lesz. Ezért bejön az Isten törvénye. De az Isten parancsolata sem nélkülözi a szeretet és a szabadság alapelveit. De mielőtt ebben az irányba tovább mennék, egy rövid gondolatot hagyd tegyek föl még. Mit vettünk mi emberek igénybe ahhoz, hogy a szeretetet és a szabadságot kiírtsuk? Mit vett igénybe az emberiség? Egy kicsit most globálisan gondolkozom. Mit vett igénybe az emberiség ahhoz, hogy kiírtjuk, hogy kiírthassuk a szeretetet és a szabadságot? Igénybe vették az emberek a vallást. Igénybe vették az emberek a hatalmat. Igénybe vették az emberek a törvényt, az Isten törvényét is. Igénybe vették az Isten nevét, az Istenre való hivatkozást is igénybe vették. Sőt, egy érdekes dolgot mondok, amit Jézus keresztre feszítésénél látunk, és az ő szavaiból megérthetünk. A legtöbb ember számára elég a tudatlanság, hogy kiírtsa a szeretetet és a szabadságot. Elég csak a nem gondolkodás. Elég a tudatlanság. Jézus mit mondott? Bocsáss meg nékik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mondja ezt, és kéri ezt Krisztus akkor, amikor éppen őt keresztre feszítik, és őt kiírtják. Ezt nem tudják, hogy mit csinálnak. Nem tudják. Én azt mondanám, azóta se tudjuk, hogy mikor írtjuk a szeretetet, és mikor írtjuk a szabadságot. Úgy nem Krisztust öljük meg személyesen, de ugyanazokat az alapelveket, azokat a mennyei kormányzat két nagy alappillérét, azt pusztítjuk. De nyilván, ha én azt mondom, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, hadd hozzam ide ezt, akkor értsük meg azt, hogy működik az Isten világkormányzása, ami az ő lényéből, jellemiből, az ő dicsőségéből fakad, szeretet és szabadság. Ha mi szeretnénk az Istennek dicsőséget adni, akkor meg kell tanulnunk a menny nyelvét. Ezt is egyébként a Korszakok nyomában című könyv 483. oldalán találhatjátok meg, hogy sokan nem tanulták meg a menny nyelvét. Tanuljuk meg, az nem valami nyelvjárás, hanem az egy gondolkodásmód, a jellemünknek, az életünknek olyan megnyilatkozása, amiről van értelme gondolkodnunk, hogyha az Istennek szeretnénk dicsőséget adni. És egy kicsit pillantsunk bele itt a földünk történelmébe, csak rövid néhány mozzanatot talán érdekessé tudom tenni, példákat szeretnék felsorakoztatni most zárásként, arra nézve, hogy a szeretet és a szabadság tényleg megvan-e? Például Sátán bukásakor, még a földi teremtés előtt. Szeretném kérdezni a fiatalokat. Sátán teremtmény? Sátánnak, egy teremtménynek van élete önmagában? Addig él Sátán, ameddig akar? Kinek köszönheti az Isten ellensége az életét? Ki tartja fönn Sátánnak az életét? Nem maga az Isten? Milyen érdekes ezt végig gondolni és kimondani. De értsétek meg, azért, mert ő nem erővel és nem hatalommal oldja meg az erkölcsi kérdést. Sátán egy erkölcsileg bukott és sötét és emberülő lény. Méltó arra, hogy ne legyen. És igaz is lesz a profécia, hogy nem is lesz. És ő tudja, hogy kevés ideje van. Mi is tudhatjuk, hogy kevés ideje van. De Sátánnak az Isten azért, így mondanám most a magam szavéval, kell, hogy fönntartsa még az életét, mert a szeretet és a szabadság kötelezi erre. Miért? A példázat nyomán, amit Jézus mondott, hogy ne talán a konkollyal együtt a búzát is kiszaggatnátok. Ameddig nem világos, hogy ki Sátán, és Sátánnak hol és milyen a munkája. Ha az Isten oda erővel és hatalommal nyúlna bele, akkor nagyon sokszor úgy járnánk, mint mondjuk a tanítványok, akik nem tudták Júdásról, hogy áruló lesz, és a legbizalmasabb állást szavazták neki, a pénztárosi állást. Mert nem láttak a szívébe. Jézus tudta, de Jézus nem leplezte le Júdást idő előtt, Netalán a tanítványai meglepődnek, megbotránkoznak, és ott hagyják őt. Netalán a konkujjal együtt a búza is kiszaggatódik. Tehát meg kell várni, míg együtt megérik minden az aratásig. És az Isten nem a konkolynak a beérlelődését várja, hanem a búzáit. Ha búzák akarunk lenni. Az, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Miért tette oda az Isten az első emberpárnak a fát? És majd mindjárt összekötök egy gondolatot itt. Én mindig azt gondoltam, hogy az Isten felelős azért, hogy az első emberpár elesett. Jó sokáig ezt gondoltam, mert minek próbálgatni ezt a szerencsétlen néhány napos embert? Hát ne próbálgassa még addig, ameddig nem erősödött meg. De ez nem erről szól. Ha az Isten nem ad sátánnak, már elbukott lénynek helyet, teret, lehetőséget, arra nézve, hogy az embert megkeresse sátán, és azt mondja sátán, hogy Isten, nekem van egy életelvem, nekem is van egy programom. Hadd vigyem közel ehhez a teremtményhez, ehhez az emberhez, akit te megalkottál. Hadd mutassam be azt, amit én gondolok szabadságnak. Ha az Isten azt mondta, hogy nem, nem teheted, akkor már is megbicsaklik az egész, mert azt mondja sátán, hogy te beszélsz szabadságról, miközben engem tiltasz. Nincs lehetőségem, nincs nálad szabadság, mert nincs lehetőségem. Csak így eljátszom a gondolattal kicsit a gyerekek nyelvén. Tessék, kapsz egy fát, egy területet kapsz. Ott megkeresheted az embert, de én az embernek megmondom, hogy a kertnek minden fájáról bátran egyél, de arról ne, mert az a halál útja számodra. Csak röviden szeretném kibontakoztatni azt, hogy mi az, hogy szabadság. Hogyan kezeli az Isten a rosszat a szabadság elvével? Ugye először látjuk, hogy önmagát adja, és kiértjük. És aztán látjuk a történelemben is, hogy milyen részletei bontakoznak ki. Megyek tovább. Sok-sok-sok részletet lehetne, de időhiányában nyilván nem tudom. De még egy fontos rész talán. Az Isten azt is szerette volna bemutatni például az özönvízig, hogy nem ad külső korlátot. Nem ad semmilyen polgári törvényt, nem ad semmilyen erkölcsi törvényt, írottat. Csak azt, amit a lelki ismeret hordozhat. A gondolatainkba írt törvény megvolt. Az ember azt tehetett, ha úgy tetszik, az özönvízig, amit akart. Szabadon. Nem volt bíróság, nem volt rendőrség, nem volt senki, aki egy bűnözőt elkapott volna. Lehetett önbíráskodni, és ezért volt az, hogy 1656 év alatt tönkrement a földünk, és az Istenekbe kellett avatkoznia, különben önmagunkat pusztítottuk volna el végleg. És azt a néhány embert, azt a 8 embert kellett menekíteni az Istennek, mert ez az irgalmasságnak, a szeretetnek a cselekedete volt. És ott teljesen megsokasult az ember gonoszsága. Ott jogos volt, mindenki számára, így mondom, 100%-ig belátható volt, hogy az Isten ítéletének eljött az ideje, ott az özönvíznél. Ugyanezt hirdeti az első angyal üzenet is, hogy eljött az Isten ítéletének órája, de addig ne hirdessük, ameddig nincs helyes fogalmunk az Isten világkormányzásáról. Ameddig az ítéletről úgy szólnánk, hogy abban nincs szeretet és nincs szabadság, addig ne képviseljük, mert elrontjuk. De ha megértjük, hogy egy ítéletet hogy lehet gyakorolni szeretettel és szabadsággal, akkor képviseljük és ne hallgassunk. De ez a választóvonal. Addig küzdjünk meg vele magunkban, hogy hogy válaszolom meg. Hogy van meg, amikor én az ítéletről szólok? Hogy van benne a szeretet és hogy a szabadság? Bejön a történelemben a törvény, a 10 parancsolat. Ugye óriási teológiák és vitákat kavar. Leegyszerűsítem most is, noha lehetne sokat-sokat beszélni róla. Vajon a 10 parancsolathoz milyen két szót, milyen két kifejezést köt a Szentírás? Hogy nevezzük a 10 parancsolatot? Más néven? Minek a törvénye? A szeretet törvénye. Jakab apostol hogy nevezi? A szabadság törvénye. Nem különös? A 10 parancsolatnak is ott van a két alkotmányos elve, szeretet és szabadság. De amikor fölnő egy gyermek, mit hall? Mit mondtak a zsidók? Amit az Úr mond, azt mi mind megcselekesszük. Ugye szinte az égre nézve, a hegy tetejére nézve kiáltották. És nem lehet, nem tudják. És én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a 10 parancsolat a bűnbe esett világ számára adott erkölcsi mérce. De ezért egy választóvonal a 10 parancsolat, mert ismerjük, hogy a törvényhez többféleképpen fogott hozzá az ember. Voltak, akik törvény alattiak. Akik így gondolkoztak, hogy amit te mondasz, amit így fölénk helyezel mércét, azt mi majd megtartjuk, megcselekesszük. Vagy vannak olyanok, akik nem is hallottak róla, de a lelki ismeretük szerint élhetnének. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy igen, halljuk, tudjuk, de nem érdekel ez a törvénytaposó. És ahogy Pál fogalmaz, én szeretnék a Krisztus törvényében lévő lenni. Ez viszont szabadság és szeretet. És talán a 10 parancsolat képviseléséről néhány rövid példát mondok mindjárt, de gondoljuk meg, hogy a 10 parancsolatot is először az Isten a szabadsággal kezdi. Nem? Mi van a 10 parancsolat elején? Nem a szabadság? Én vagyok az Úr, a te szabadítód. Én a szabadítód vagyok. Szabadságot adok neked, a bűnből kiszabadítalak. És ha engeded, hogy szabadítsalak, akkor nem lesznek neked idegen isteneid. Akkor nem csinálsz magadnak hamis elképzeléseket és bálványokat. Akkor nem fogsz engem torz módon képviselni. Akkor a szombat öröm lesz. Kérdezem, melyik gyerek szereti a szombatot? A legtöbb gyermek erre csak neveltetése miatt jelentkezne. Hogy kell tudnom, hogy szeretnek el, és így jelentkeznének. Régi szülőkköre kérdés ez, hogy lehet a gyerekek számára megszerettetni? Hogy ez nyugalom legyen, aki örökké mozog. Hogy lehet egy nyugodt, akinek mozgásigénye van? Hogy lehet öröm? Hogy lesz a szombatból öröm? Örök kérdés? Nyilván erre sok bibliai részletet megint bonthatnék ki, hogy mondanánk azt, hogy hát a gyermek elméjéhez kötetett a bolondság, és folytatnánk ezeket a dolgokat. Igen. Igen, a gyermekeink nagyon-nagyon feladják számunkra a feladatot, hogy hogy lehet számukra megszerettetni az Istent, a szombatot, az Isten erkölcsi lényét. Na de hát ezért a felszólítás. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Amikor egy kicsi példa, Jézustól miért tartották távol a tanítványok a gyerekeket? Ne zavarja. Ne zavard. A mester el van foglalva a szent szolgálattal. Ne zavard. Jézus mit mondott? Ne tiltsátok. Engedjétek. Figyeljétek a két szót. Ne. És azt mondja, hogy engedd. De hát most engedjem arra, ami nem jó. Nagy küzdelem ez. Gondoljuk csak végig, sajnos nem ebbe az irányba kell haladjak. De óriási kérdéseket vet fel, tudom. De át kell gondoljuk. Amikor a zsidók, és egy kicsit innen indulok, a zsidók a 10 parancsolat őrei voltak Jézus korában. Ők voltak a törvény képviselői. Nézzük meg, hogy milyen volt a zsidóknak a törvény képviselése, milyen volt a zsidóknak a vallási légköre. Egy-két rövid mozzanatban. Nem tudom, mondjam-e az igéket, talán mondom az igéket, hogy ha akarjátok, föl lehet jegyezni, vagy ki lehet keresni, de rövid lesz nagyon, tehát mire odaértek, én már mondom. János evangéliuma 5. fejezet 10. verse. Mondják a meggyógyult embernek, szombat van, nem szabad. Vagy Márk evangéliuma 2. fejezet 24. verse, amikor a kalásztépés történetét olvassuk, miért mivelitek a szombaton, amit nem szabad? Aztán a 3. fejezet 2. verse, azt olvassuk egy helyzetben, hogy lesték, hogy vádolhassák őt. Tehát ők néztek másokat, hogy vádolhassák. A törvény mércéjét oda rakták maguk elé, megvan, áthágta, kész, vádolhassák. Ezt csak úgy jelzem, hogy sokszor így működik az emberi gondolkodás. Megvan a mércém, amit te teszel, az nem fér bele, és megkapja az, hogy nem szabad, és vádolhassák. Vagy pedig János evangéliumából két rövid gondolat, 7. fejezet, 13. verse. Amikor azt olvassuk a jeruzsálemi templomba való felmenetelnél, hogy nem beszéltek nyíltan Jézusról a zsidóktól való félelem miatt. Figyeljük meg, hogy milyen az, amikor valami vallásos cselekedet csak azért van, mert ha valamit teszek vagy nem teszek, akkor félnem kell. A zsidóknak ez volt a vallási légköre, félelmet keltett. Vagy ezt olvassuk, amikor a vakon született embert meggyógyítja Jézus. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól. Milyen az a Isten képviselet? Ugye én is ezt mondtam, hogy féljétek az Istent. De nem ezt mondtam, hogy féljetek tőle, hanem ebben a szeretetteljes tisztelet van. És néki adjatok dicsőséget. A zsidók nem adtak Krisztusnak dicsőséget. A világkormányzás alapelveit, a szeretetet és a szabadságot szépen félretették a zsidók, és a maguk emberi buzgósága szerint igyekeztek a törvényt megtartatni. Kérdezem, hogy vajon ilyen hibába beleestünk-e már? Amikor a 10 parancsolatról mi is esetleg a gyermekeink számára ennyit képviseltünk, ahogy itt olvasom, hogy szombat van, nem szabad. Szeretnélek megkérdezni minnyájatokat Jézus szájából. Olvastunk-e valaha ilyet? Szombat van, nem szabad. És Jézusról mégis azt olvassuk, hogy a törvény betöltője volt. A törvényt nagyjátette és dicsőségessé. Hogy tette, hogyha nem úgy, mint a zsidók? Hogy tudta magát szeretetni? Hogy tudta azt elírni, hogy senki nem akarta a jelenlétében a törvényt áthágni? És nem kellett. Jézusnál nem olvasok olyat, hogy a törvényt úgy meg akarta tartatni emberekkel. Még azokat a történeteket is, amikor a gazdag ifjú vagy a zsidó vezetővel beszélgetünk, vagy aki kísértve jött hozzá, hogy tartsd meg a parancsolatokat, vagy a törvényben mi van megírva, mint olvasod, még ezeknél is Jézus nem megállt, nem ez volt a végső célja, hanem tovább mutatott a gazdag ifjúnak is például, hogy ha tökéletes akarsz lenni. Nyilván a zsidó gondolkodásnak Jézus azt kellett mondani, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Mert egy zsidónak ez volt a lelkében. De amikor azt mondja Jézus, hogy ha tökéletes akarsz lenni, mert az ifjú jelezte, hogy hát ezzel én rendben vagyok. És Jézus azt mondta, hogy most én teszem hozzá emberileg, nem vitatkozom veled, bár tehetném. De ha te tökéletes akarsz lenni, akkor a következő lépésekből lehetsz. És akkor tényleg a törvény betöltője leszel. Ne legyél magaddal megelégedve. Figyeljük meg, hogy Jézus is képviselte a törvényt, és a zsidók is. Vigyázzunk, hogy milyen a zsidók módjára képviseljük a törvényt, hanem a szeretet és a szabadság alapelve szerint. Ezt újra át kell gondolnunk. Aztán talán nem is húzom tovább az időt, Jézus életéből nagyon sok olyan példa van, és csak ebből így címszavakban, amikor Názáretbe föllép, akkor azt mondja, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Önmagáról nézve így olvassa a proféciát Ézsaiás könyvéből. A foglyoknak szabadulást hirdessek. Aztán, amikor a tanítványok elhagyják a kemény beszédeknek, mondott beszédek miatt, akkor kérdezi a 12-t, ti is el akartok-e menni? Légkör. A szabadság légköre. Nem kötelező maradni. Elmehettek. El akartok menni? Maguktól mondják Péter szavaival, de hogy akarunk. Kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. Hogy akarnánk elmenni? De ott a szabadság lehetősége, évele. Tehát nem mondja Jézus, hogy remélem, ti már nem mentek el, mert ebben nincs szabadság. Mi így szoktuk mondani. Aztán ti is el akartok menni? Nincs kényszer. Önként gyere, ha akarsz. Ne azért, mert előírás, és csak így lehet üdvözülni. Így nem. És a kereszt halálát is érdemes átgondolni, hogy Jézus hogyan élte meg a kereszt áldozatát a szabadság és a szeretet fényébe. Befejezésül két gondolatra engedjetek még egy-egy percet, ami egy nagyon fontos óvás, bár közben kicsendült a szavaimból, ahogy Pál apostol azt mondja a Galata levél 5. fejezet 13. versében, hogy csak hogy a szabadság, ürügy ne legyen a testnek, hanem egymásnak szeretettel szolgáljatok. Figyeljétek meg megint, hogy hogyan él ezzel, tehát a tovább gondolás megint igényeltetik, hogy a szabadság, hogyha valaki igényli a szabadságot, vigyázz, ürügy ne legyen a testnek, mert a test önzést diktál. Az önzésnek ne adjunk szabadságot. Ugyanez a Pál azt mondja, hogy megsanyargatom testemet, és szolgálvá teszem. Noha minden szabad nékem, de nem minden használ. Tehát belátom, hogy szükségem van arra, hogy magamat szolgálvá tegyem. Hogy még másoknak prédikálok, magam méltatlannán ne legyek. Ez a Pál ugyanezt mondja, hogy minden szabad nékem. De azt mondja, önmagamra nézve mondom csak, hogy nem engedem, hogy a bűn uralkodjon. Mert annak ne legyen szabadsága. De ezt én mondom magamról. És befejezésül egy nagyon érdekes gondolatot találtam, szintén a Korszakok nyomában című könyv 482. oldalán, és ezzel zárom az Isten tiszteletet. Isten nem alkalmaz kényszert. Nem tudom, hogy hol szoktatok érezni kényszert. Isten nem alkalmaz kényszert. Mindenkinek szabad akaratot és döntési lehetőséget adott. Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Engem megdöbbentett és elgondolkoztatott ez a mondat, amikor szolgálatról beszélünk. Ugye mondtátok is, hogy a másik alappillér a szolgálat. Lehet, hogy az is beletartozik, mert fakad a szeretet és a szabadság. A szeretetből fakad, hogy ha valakit szeretek, szolgálok neki, ez természetes. De az Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Szolgaként ne. Parancsot önmagában csak nyersen, szárazon parancsot ne hajtsunk végre. Szolgai engedelmességben az Isten nem talál örömet. Azt akarja, hogy teremtményei azért szeressék, mert méltó rá. És itt a váltás. Azért szeressük, mert méltónak tartjuk őt. Azt akarja, hogy azért engedelmeskedjenek, mert tudják, hogy ő bölcs, igazságos és jó akaratú Isten. Azok, akiknek helyes fogalmuk van ezekről a tulajdonságokról, szeretni fogják Istent, mivel a jellemvonásai iránti csodálat vonza őket. És a legszebb mondat. Amikor az Istent nem azért követem, mert félek a haláltól, szeretnék örök életet nyerni, így neveltek, tehát nem ilyen érdekek motiválnak, hanem egyszerűen az Isten jellemvonását csodálom. Mert méltó, mert szeretni való, mert követni való, mert amit ő példaként ad, az annál jobb nincs, mert megszerettem. Hát ebben van felelősségünk, és itt érek vissza, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És én kívánom azt, hogy a jellemvonása iránti csodálatot, ezt gondoljuk végig, mert a világegyetemet ilyen nyelven tudjuk megtanulni, a világegyetem nyelvét, a szeretet és a szabadság nyelvét. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 215-ös számú énekünk első és második versét. A 215-ös számú énekünk első és második, majd imádság után a harmadik és negyedik verset énekeljük. leborulva imádkozunk.
Édesatyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged ebből a teremből, a mi földünkről. Téged, aki valóban egy egész világegyetemet kormányzol, szeretettel és szabadsággal. És úgy szeretnénk, ha te jellemvonásaidról valóban tiszta képet alkotni, és nem valami hamis elképzeléssel tarkítva képviselni téged. Úgy vágyunk arra, hogy téged olyannak lássunk, olyannak ismerjünk, és úgy képviseljünk, amilyen valóban vagy, amilyen Krisztus is volt ezen a földön. Hadd lássuk tisztán az ő jellemvonásainak az arányosságát, és hadd tudjunk rácsodálkozni minden megnyilatkozására, ami után az belénk ivódhat, amiben utána részesíteni is akarsz bennünket, hogy mi is a te fiad ábrázatához hasonlóak lehessünk, és így tudjunk embereket hívni te hozzád, hogy ők is féljenek téged, és néked adjanak dicsőséget. És könyörgünk még azokért, akikről szó is volt, hogy elaludtak. És kérünk, hogy az ő családtagjaikat is te vedd körül vigasztaló, erősítő szavakkal, emberekkel. Kérünk, jó atyánk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.
Megkezdett ének 3. és 4. versét énekeljük. Mm-hmm.